Henriette Grangernak tulajdonképpen Susan volt a keresztneve. De ezt olyan mindennapinak és közönségesnek találta, hogy egyszerűen felvette helyette az Henriette nevet. Henriette-nek leghőbb vágya volt, hogy ünnepelt nagy művésznő legyen belőle, amiben éppen azért hitt olyan vakon, mert ez teljesen indokolatlan volt. Jövője érdekében első dolgának tartotta, hogy a szülői háztól elszakadjon. Az ilyesmi cseppet sem nehéz, ha az ember szép, fiatal, és nem sokat ad olyanok véleményére, akik szerinte csupán azért foglalkoznak túlzott buzgalommal mások ügyeivel, hogy így eltereljék a magukéről a figyelmet. Henriette magas, karcsú. Homloka finoman ívelt, a szemei különösen szépek. Gyakran csodálkozó kifejezést ad nekik, mert tudja jól, hogy ilyenkor még szebben ragyognak. A szája keskeny, a fogai irillésre méltóan szabályosak és fehérek. Henriette Granger számláit egy burgonyi szőlős gazda rendezi, és ezért, és másért, havonta csupán kétszer jön fel Párizsba. Mivel Henriette-nek meglehetősen sok szabad ideje akad, ezt használja fel igen ügyesen arra, hogy egyéb váratlan kiadásait fedezze. Kifizetetlen számlákban nincs hiány, és a burgonyi szőlős gazda meglehetősen fukar. Szó sincs arról, hogy Henriette pusztán anyagiakért áruba bocsátaná a testét. Nem. A legvégső határig elmegy, hogy ez valahogy meg ne történhessék. Ebben nagyon korrekt és becsületes. Lehetőleg úgy intézi a dolgát, hogy semmiféle ellenszolgáltatást ne kelljen a baráti segítségekért nyújtania. A túlságosan követelődzőknél hamar okot keres a végleges szakításra. Jelenleg is hasonló esetről volt szó. Egyszerre két udvarlótól szeretett volna megszabadulni, akik eddigi anyagi szolgálataik fejében a sokáig késett ellenszolgáltatást remélték jutalmul elérni. Henriette oly módon igyekszik teljesen veszélytelenné tenni őket a maga számára, hogy elviszi magával Christine-t is. Egyáltalán az efféle esetekben a legészszerűbb egy barátnő társaságában megjelenni. Az is megeshet, hogy itt simán átjátszhatja az egyik udvarlót Christine-nek, és ebből csak mind a hármuknak haszna lesz. Henriette okos lány volt, és Christine nem sejtette, hogy meghívásának ilyen sötét háttere van. Csodálkozott Henriette hirtelen barátkozásán, de inkább arra gondolt, hogy eddig félreismerte őt. Különben is unatkozott. Miért ne menjen el vele vacsorázni? Ezzel is megtakarít valamit. Az efféle vacsorák amúgy is nagyon kellemesek. Azt ehet az ember, ami tetszik, és annyit, amennyi belefér. Amikor kiértek a kapun, még javában esett. A nedvesen ragyogó aszfalt tükrében szikrázva verődtek vissza a színes transzparensek. Hirtelen eléjük lépett egy szürke felöltős fiatalember, és bemutatkozott. Christine csak a keresztnevét kapta el, Louis. Esernyőt tartott a lányok fölé, hogy addig se éri őket az eső, míg beszállnak a kocsijába. Ezzel azt is elárulta, hogy azok közé a férfiak közé tartozik, akiket alaposan kihasználnak a nők. Louis elölült Henriette, mi Christine-t a hátsó ülésen ringatta a zajtalanul tovasuhanó autó. A mai napon már másodszor ült autóban. Ez eszébe juttatta mindjárt George Beauvergét, akit kénytelen volt pár órával azelőtt arcul csapni, de nem sokat időzhetett emlékénél, mert már is megérkeztek. Nincs kedvem máshová menni, jelentette ki határozottan Henriette, és miután észrevette lovagja alig leplezett kedvetlenségét, amiért nem lehet kettesben vele, békítőleg a karjára tette kesztyűs kezét, és szeliden még azt is hozzátette. Kedvesem, hogy ide jöttek, és nem máshová, annak is megvolt az értelme. Henriette itt adott találkát másik lovagjának is, fél órával később, hogy ezáltal a véletlen összetalálkozás látszatát keltse. Kissé kellemetlen volt azonban, hogy az illető úr már ott is volt, ahogy bosszúsan megállapította az úttest szélében leállított autójáról. A két fiatalember nem ismerte egymást. A másodikat Armandnak hívták, és valószínűtlenül világos kék szemei voltak. Louis joggal hihette, hogy váratlan ismerőssel találkoztak össze. Viszont Armand ugyanígy gondolhatta, hogy az első lovak Christine társaságában van. Henriette cseppet sem izgatta, hogy ezek esetleg felvilágosítják egymást. Mihelyt rájönnek arra, hogy betétársak lehetnek, bajosan fognak egymással részletes tárgyalásokba bocsátkozni. Ez a feltevése nem is volt egészen oktalan. A nők ereje gyakran a férfiak butaságában rejlik. Ez a két vidéki fiatalember történetünkben csupán az események elindítójaként szerepel, ezért nem kell sokat tudnunk róluk. Szereplésüket egy-kettőre le is fogjuk tárgyalni. Louis, aki Henriettet és Krisztint eddig hozta, mit sem sejtve arról, hogy tulajdonképpen Henriett szabadulni igyekszik tőle, és elkövetkezendő viselkedésével épp úgy előre számolt, mint a jó sakjátékos a partnere lépéseivel, úgy gondolta, hogy illő, ha sértettet adja, halván valami olyasmit fecsegni a nőkről, hogy érdeklődésüket akkor kelthetjük fel, leginkább a féltékenyé tesszük őket, nem számítva arra, hogy ezzel meglehetősen elkésett, Krisztinnek igyekezett hevesen udvarolni. A második fiatalember, mit sem sejtve az előzményekből, azt az elképzelését látta ezzel beigazolódni, hogy Louis és Krisztin együvé tartoznak, tehát egészen felvidult. Legfeljebb azon bosszankodott még, hogy ezek ketten éppen most szagadtak a nyakába. A társaság tagjai, Krisztin kivételével, aki inkább evett, mint ivott, rávetették magukat a szeszes italok élvezetére. Ennek következtében rövidesen igen emelkedett lett a hangulat. Louis mindjobban belehetszelte magát az udvarlásba, és nyilván azért, hogy ezzel is Henriettet bosszantsa, összetegeződött Krisztinnel, akit lassanként bűbájosnak és elragadónak talált, és akit szintén megzavart egy kicsit az ital. Maga is érezte, hogy túlságosan sokat nevet. Henriett alig ívott. Sőt, Krisztin se igen engedte, figyelmeztetve az esti előadásra, mely még előttük áll. A két fiatalember viszont enyhén szólva agyonitta magát, de úgy látszik bírják az italt, mint a féle vidékiek. Louis, aki a délutáni előadást már végignézte, és egyáltalán nem emlékezett Krisztin,